Liptai Zoltán mesterszakáccsal ma borjú lapocka előkészítéséről, elkészítéséről és fűszereiről fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát először is akkor szerezzünk be. Borjú lapocka tulajdonképpen egy eléggé nagy húsrész, hogyha egészben nézzük. Általában ezért ugye darabokba feldarabolva, és általában csont nélkül lehet forgalomba kapni. Nem kimondottan zsírosabb, hanem tulajdonképpen kicsit bőnyegesebb, kicsit szaftosabb, tehát kevésbé színhús, mint tulajdonképpen a combnak az egyes részei.
Azt mondta Zoltán, hogy alapvetően csont nélkül lehet kapni, de hát a lapockához tartozik csont is, tehát hogyha adott esetben úgy tudjuk beszerezni, akkor gondolom, hogy az is ajánlható, hiszen a csontot később föl lehet használni.
Pontosan, természetesen, tehát ott van két lehetőségünk, amivel igazából ugye az előkészítéshez is hozzátartozik. Ha csontosan veszünk meg a lapockát, a lapockában ilyen nagy lapos csont található meg, tehát azért is van, hogy általában inkább már lefilézve lehet ezt beszerezni, de ha esetleg mégis csontosan szeretnénk, vagy úgy kapjuk, nyugodtan a csontot is el lehet hozni, ugyanis a borjú csontból, ha más sem, nagyon finom úgynevezett zöldséges csont alaplevet lehet készíteni, amit mártásokhoz, bármilyen levesekhez fel tudunk használni, vagy pedig tulajdonképpen maga a csontból úgynevezett zöldséges csontlevest is tudunk készíteni.
Az előkészítésre a lapockánál mire kell odafigyelni az előkészítésnél?
Csontozáson kívül nagyon fontos, mint úgy szintén minden húsnál, hogy jó alaposan megmossuk, utána le kell csepegtetni, jó, le kell szárítani, és utána attól függően, hogy mit szeretnénk belőle készíteni, megfelelően ugye összedaraboljuk, vagy leveráljuk, vagy felszeleteljük a húst. A fűszerei só, bors, vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, fűszerpaprika, petrezselyemzöld, bazsalikom, oregano, zsája, lestján és a zöld koriander.
Illetve hát a borjú lapockát még be is lehet pácolni, hogyha olyan formán készítjük el. Milyen páclék illenek a legjobban a lapockához?
Nyugodtan lehet használni az úgynevezett száraz pácot, tehát nem ilyen zöldséges alaplevet főzünk és abba pácoljuk. A száraz pácnak a jelentősége, hogy benne vannak a különböző fűszerek, amiket ugye szeretnénk tenni, mustár és olaj. Itt is, mint minden pácolási eljárásnál nagyon fontos, hogy egy kiló húshoz untig elég egy olyan jó deci liternyi, másfél decilliternyi olaj.
Milyen ételek készíthetők a borjú lapockából?
Például nagyon finom zöldséges borjú levest tudunk készíteni belőle, akkor tejfölös paprikást is főzhetünk, de például különböző zöldségekkel levesnek is kitűnő. Például most itt a szezonja, hogy az erdei őszi gombáknak, pirított gombákkal kicsit összepárolva tejfüle, nagyon finom, nagyon kellemes, úgy szintén ilyen ragus ételt tudunk készíteni belőle. Lehet darálni is, és ugye, hogyha a borjú lapockát leveráljuk, nagyon frank különböző egybesült vagdaltakat, fasírtokat, töltött fasírtokat, rakott fasírtokat, tehát nagyon-nagyon sokféle mindent tudunk készíteni, sőt, lehet a különböző káposzta ételeket tölteni, vagy különböző rakott ételekhez felhasználni, tehát tulajdonképpen, ha darálva használjuk fel, akkor tulajdonképpen rengeteg ételt tudunk belőle készíteni, sőt, még húsgombóc levest is tudunk belőle főzni, megfelelően fűszerezve a borjú lapockát, ami le van darálva, ilyen kis apró kis gombócokat készítünk belőle, és belefőzzük a levesbe, és isteni finom ételt kapunk így belőle. Tovább haladva, például, hogyha ebben a pácolási eljárással a nagyobb darabokra vágott húsokat ugye úgynevezett előkészítjük, bepácoljuk, akkor így nagyobb darabokban ugye meg is lehet sütni, és így különböző köretekkel önmagában fogyasztani. De mind itt is ugye fontos, hogy mivel ugye lapockáról van szó, nem puhább húsrészekről. Itt is először, amikor beletesszük a tepsibe a bepácolt húst, folyadékot, tehát tüzet vagy fehérbort öntünk alá, alufóliával lezárjuk, majd sütőbe úgynevezett 3/4-ig megpároljuk, ezután a fóliát levéve pirosra megsütjük a húst. Azért fontos, hogy ez az eljárás, mivel rostosabb a hús szerkezete, tehát keményebb, ha nem pároljuk meg, csak sütjük, akkor tulajdonképpen ez nem fog megpuhulni, a teteje kiszárad, tehát nagyon fontos ez az úgynevezett előpárolási eljárás.
Liptai Zoltán, köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A Görög Kulinária című könyvről fogunk beszélgetni Gál Katalinnal, a Vince Kiadó ügyvezető igazgatójával. Csókolom!
Jó napot kívánok!
Gondolom, hogy ezt senkinek nem kell elmondani, vagy megmondani, hogy a görög konyha művészet az alapvetően mire épül, ugye négy pillére van, a frissesség, a vitamingazdagság, az egyszerűség és a változatosság. Csupán ennyi, talán lehetne ezt is mondani, de valóban csak csupán ennyi?
Mindig a legegyszerűbb dolgok a legbonyolultabbak, mert hiszen a frissesség az azt jelenti, hogy kimegyek és fölmarkolok egy nagy rakás friss zöld fűszert, de én azt hiszem, hogy bizonyos fajta sajátos élelmiszerféleségek is vannak, amik a mediterrániumban mindenütt előfordulnak, hiszen a görög egy tipikusan mediterrán konyha. Én nekem azt szokott eszembe jutni, felidézve könyves emlékeimet, Gérard Darrell korfű gyermekkorát, amikor elindul a hegyre, és mindig van vele egy kis kecskesajt, friss olajbogyó, és még melegen a sütőből kiszedett kenyérféleség, ami mindig ízesítve van egy kis szezámmaggal, egy kis ezzel-azzal szárított paradicsomot sütnek bele.
Érdekes, hogy ez jut eszébe, mert ugye szerintem alapvetően, hogyha Görögországról beszélgetünk, és a görög gasztronómiáról, akkor az emberek mit mondanak? Girosz, szuflaki és caciki. Ez az, amit ismernek, aztán lehet, hogy innentől kezdve a görög konyhából már nem ismernek. Mást pedig mondjuk, hogyha a könyvről beszélgetünk, akkor ez egy több száz oldalas kiadvány, tehát nyilván van múltja a gasztronómiájának, és elég sok mindent csinálnak.
Vannak olyan fogások, és ez a könyv nem egyszerűen egy szakácskönyv, hanem egy kultúrtörténeti eszmefuttatás is, amiben tájegységekként végigmegy a görög szigeteken, Athénen és környékén. Nem csak az étel, hanem az italkultúrát feltérképezi, mert azért az is eszünkbe jut, hogy úzó és metaxa, vagy a finom görög borok is eszünkbe jutnak, vagy egy kicsit már keletinek nevezett mediterrán édességek, vagy azok a jó sűrű levesek, amelyek készülhetnek bárány belsőségből ezzel-azzal, ami mindegyikben az a közös, hogy egész sajátosan van sűrítve egy különleges mártással, ami tojás sárgájából és citromból készítek, és ehhez adnak hol fehér bort, hol ezt, hol azt, vagy az utcai édességárusok, amik nem állnak meg a török méznél, hanem nekem nagyon rokon szenves volt, amire az van kírva, hogy Suzuko, és most megnéztem ebben a könyvben, hogy hogy készül ez, mert nem tudtam elképzelni, hogy mi lehet. Kiderült, hogy ez valójában egy vékony zsinóra gondosan felfűzött mandulaszemek sora, amint a leszűrt és cukorral besűrített, majd magas sikértartalmú liszttel tovább sűrített 1:7 arányban, szinte kocsonyás szőlőlébe mártanak meg, és szárítanak ki szellős helyen, és utána egész évben nyomják a gyerekek kezébe, akik így módon nem csak egyszerűen édességhez, hanem egészséges édességhez is jutnak.
És szerintem itt mondta most Katalina lényeget, mert ugye azt mondta, hogy most ebben a könyvben nézte meg. Valami hasonló élményem volt nekem is ezzel kapcsolatban, hiszen én már nagyon régóta kerestem egyfajta receptet, a szofritónak a receptjét, ami egy klasszikus, autentikus korfui étel, ott készítik csak, és kizárólag más görög szigeten nem lehet megtalálni. Nem leltem. Kinyitottam ezt a könyvet, fölütöttem hátul, megnéztem a tárgymutatót, és ott volt, hogy szofritó. Tényleg sikerült azokat a dolgokat összegyűjteni, amik autentikusak a gasztronómia szempontjából és Görögország szempontjából.
Igen, és még van egy érdekessége, de bár az a mediterrán konyhára is jellemző, de itt is visel azért speciálitásokat a görög konyha, az az étkezések elrendezése, hogy reggel a mediterrániumban nem eszik magukat bucira az emberek, viszont jó időben elkezd ebédelni.
Görög konyháról, meg gasztronómiáról beszélgetünk, meg az ételekről, de hát nem csak erről szól a könyv, és nem csak recepteket tartalmaz, hanem sokkal több mindent, például bemutatja a mesterembereket, az éttermet, illetve a különböző tájegységeket, a fűszereket, az ezzel dolgozó embereket, illetve azokat, akik tesznek azért, hogy ezek mondjuk eljussanak máshova is. Például az asztalra, vagy a különböző boltokba.
Igen, és a könyv végén található egy komoly irodalmi ajánlat, amiben a magyar nyelven megjelent görög vonatkozású, görög kulinária vonatkozású szakirodalom is fellelhető, ami elég gazdag. Vannak az ajánlott olvasmányokon kívül étterem gyűjtemények, ahol köszönetet mondanak a szerzők azoknak az étterem tulajdonosoknak, akik megengedték, hogy a műhelyeikbe, a konyháikba betekintsenek a szerzők, de például én most tudtam meg, hogy a legősibb szőlőültetvények Krétán találhatók. Itt találták a legrégebbi prést, szőlőprést is az ókorból. Azon kívül olyan szőlőfajták vannak még a mai napig forgalomban, mert nem vitték be a betegségeket, ezért nem szorultak rá arra, hogy olyan fajtákkal frissítsék fel az eredeti szőlőállományt, ami ellenállóvá tesznek a betegségeknek, mert nem volt jelen a betegség. Ezért olyan szőlőfajták fajták vannak még a mai napig forgalomban, amiből akár Platon is ehetett volna. Azért ez a múlt jelenben hatása, ez nagyon-nagyon-nagyon kevés helyen lelhető ilyen formán fel.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak továbbra is, mert a hírek után gasztronómiai híreket is hallhatnak, mi szó lesz az emberek alkoholfogyasztási szokásairól.